Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Mózes második könyvéből olvassuk, a harmadik fejezet első versétől. Ezt az igét felállva hallgassuk meg, így szól hozzánk Isten szent igéje. Mózes pedig őrizte az ő ipának, Jetrónak, a Midián papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy imé a csipkebokor égett, de a csipkebokor nem égett, nem emésztetett el. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes, ez pedig mondta, imhol vagyok. És mondta, ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen áll a szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene, és Jákobnak istene. Mózes pedig elrejtette az ő orcáját, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit, le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok, hiveusok és jebuzeusok lakóhelyére, mivel hát imé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek. Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És felelt, én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, imé én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nékik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiainak, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Eddig olvassuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, mindig megpróbálunk valamilyen fajta címet adni a textus alapján elhangzó igehirdetésnek, amiben mintha össze lenne foglalva az, hogy mi is a tanúsága, az üzenete az elhangzó gondolatoknak, és azon kívül pedig, hogy legyenek tájékozódási pontjaink. Három dologról szoktam mindig beszélni, mert sokkal többet nem tud az ember még egy jó prédikációból se megjegyezni, hát még abból, ami esetleg nem olyan tökéletes. Hát valami olyan fajta címet lehetne adni ennek a szakasznak, hogy ki vagyok én, és ki vagy te, Uram? Mert egy kicsit erről szól a dolog, és ha kevéssé kibővítjük ezt a gondolatot, akkor elmondanám, hogy mi az a három dolog, amire figyelnünk kell a bibliaolvasó embereknek, akik elszánják magukat, hogy egyszer csak végigolvassák a Bibliát. Azt szoktuk tanácsolni, hogy három dologra figyeljenek mindig, és klasszikusan benne van ebben a szakaszban mind a három dolog, az egyik az, hogy mit mond nekünk Istenről ez a szöveg. Mert a fantáziánk elszállhat, és mindenfélét gondolhatunk Istenről. Egyszer elmondtam már, hogy zsidó testvéreink még az ateizmussal sem bíbelődnek annyit, nem csinálnak olyan nagy ügyet belőle, mert azt mondják, hogy mi, gyarló emberek, csak a teremtett világ dolgait tudjuk vizsgálni, hogy tudnánk Istent vizsgálni, aki a teremtő, és ezért várnunk kell, hogy ő kijelentse magát nekünk, és annyit tudunk róla, amennyit ő nekünk önmagáról elárul, és nagyon sokszor van, hogy egy kicsit más nézőpontból látja az egyik ember, és látja a másik. Nagyon jó ez, hogy nem kell mindenkire ráerőltetnünk, hogy egyféleképpen lássa a dolgokat. Szóval kicsoda Isten, és őróla mindjárt megnézzük, majd sok mindent elárul ez a felolvasott ige szakasz. De jön a második kérdésünk, hogy ki vagyok én? Isten szent igéje tükröt tart elém, és ezt olvasva lehet, hogy egy kicsit rosszabb véleményem lesz önmagamról, mint eddig volt, de az is lehet, hogy fordítva. Reménység támad bennem. És mégsem látom az életemet semminek, elvetendőnek. Ebben a tükörben felismerem azt, hogy valaki engem végtelen szeretettel szeret, tisztel, hisz bennem az örökkévaló Isten. És akkor a harmadik dolog ide tartozik, hogy mire ösztönöz engem a szent ige. Mi a dolgom? Valami kiderül-e az elolvasott szakaszból, hogy mi a dolgom? Hát menjünk végig akkor ezeken a kérdéseken, és akkor ne ott kezdjük, hogy mit tudunk meg önmagunkról, bár nagyon sok minden elhangzik itt Mózesről, és vele kezdődik a szakasz, de mégis vágjunk a közepébe, és mondjuk azt, hogy az Úrról azt tudjuk meg ebből a kis szakaszból, hogy ott jelenik meg, ahol az ember élete zajlik. Nem valami rendkívüli környezetben, nem templomi környezetben, hanem egy közönséges pusztai szeder, bokor, mert nem csipke rózsa, az még olyan szép lenne a csipke rózsa is. Én magam nagyon kedvelem ezt a növényt, de nem csipke rózsa, valamilyen jelentéktelen, bárhol előforduló, már-már gaznak tekinthető kis bokorban jelenik meg az örökké való valamilyen módon Mózes számára. A jelenség mindenképpen megrendítő, és aztán szavakat is hall. Tehát Isten ott a pusztában egy kecskepásztornak abban a környezetben jelenik meg egy olyan bokorban, amit még nem sikerült a kecskéknek lerágni. Nekünk is volt itt kecskénk, és hát részben azért szabadultunk meg tőle, mert mindent megrágott. Nem a pázsit ízlett neki, hanem inkább az örökzöldek és a többi, ami szerintünk a tuják, szerintünk nem volt az olyan finom, de ők mindig azt rágták le. De mindegy, a pusztában le lehetett volna, és milyen jó, hogy ezt a csipkebokrot nem rágták le a kecskék, mégis ezért az Úr megőrizte magának, hogy ő onnan fog szólni majd Mózeshez. Isten ott szólít meg bennünket, ahol vagyunk. A műhelyben, a kórusban, az utcán, a könyvtárban, a rádió vagy televízió mikrofonja előtt szerkesztőként, az orgonapadnál. Nem akarok tovább, vagy a műtőben, nem akarok példálozni tovább, mert mindenkinek más a foglalkozása. Isten helybe jön, oda jön, lehajol hozzánk, így mondja az ige, és ott szólít meg abban a környezetben, ahol otthon érezzük magunkat. Mózes otthon érezte magát itt ennél a hegynél, amit az Úr hegyeként azonosít a szent ige, Volt a régieknek egy ilyen gondolatuk, hogy a hegyek, amelyek közelebb vannak az éghez, amelyek valahogy kiállnak ennek a kis planétának, ennek a földgolyónak a héjából, hát Isten valahol ott jelenik meg szívesebben. Szemeimet a hegyekre emelem, mondja, vagy a hegyek fölé emelem, mondja kedves Zsoltár, és felteszem a kérdést, hogy honnan jön a segítségem, és ezt válaszolom, hogy a segítségem az Úrtól van. Szóval Isten megszólítja őt a csipkebokorból, sőt úgy kiált hozzá, ahogy hajdan Ábrahámhoz kiáltott. Ez a kétszeri megszólítás, hogy Mózes, Mózes, ez arról szól, hogy nagyon fontos üzenet van, SOS. Nem egészen úgy, hogy Isten most nagy bajban van, és akkor jönnie kell Mózesnek, de nem egyszer, kétszer szól az Úr, másutt is mondja az ige, sőt, felfigyelünk rá, hogy tudja Mózes nevét. Pedig mi azt gondolnánk, hogy nem törődik Isten ezzel. Az emberiséget látja, népeket látja, a magyar himnusz szerint a magyarokat különösen is látja, és melléjük áll, amikor küzdenek az ellenséggel. Teológiailag egyáltalán nincs rendben ez a himnusz, csak jelezni akarom itt, de mi azt képzeljük, hogy Isten bennünket különlegesen is lát, és különlegesen kiválasztottai vagyunk neki. Neveden hívtalak téged, enyém vagy, mondja ez a gyönyörű szép sor Ézsaiás próféta könyvében. Tudja a nevedet. Bevallom becsülettel, hogy most így már öregedvén különösen is bajban vagyok néha a nevekkel. Az ember különféle ravasságokhoz folyamodik, hogy valahogy kiderüljön, hogy az illetőnek mi is a neve, valahogy kimondatjuk vele, hogy halljuk, aztán Isten megbüntet, mert rögtön megint elfelejtjük, hogyha már ilyen citaszerű az agyunk. De ő tudja, és a névnek itt most külön jelentősége van, mert Isten neve is elhangzik majd itt, nem Istennek a kereszt neve, nem Istennek a vezeték neve. Ő maga a név, és a név itt erőt is jelent, valakiséget jelent. Ez a Mózes, Mózes, tudjuk nagyjából, hogy mit jelent a Mózes név, bár a fáraó leánya adta neki ezt a nevet, és van ennek egy egyiptomi, és van ennek egy izraeli vagy zsidó magyarázata is ennek a névnek, valaki, akit kihúztak a vízből, és azt várják tőle is, hogy ő is húzza majd ki a vízből azokat, akik oda kerülnek. Ez a vízből való kihúzás ebben a nyelvben is azt jelenti, amit a magyarban, hogy a bajból, a nehézségekből húzzon ki bennünket. No, de visszatérve az Úrhoz, megszólítja Mózest, ne jöjj ide közel, hold le a saruidat a lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És még egy utolsó gondolat ahhoz, hogy Isten helybe jön oda, ahol én élek, mozgok, hogy olyan kevésre szoktuk becsülni ezt a helyet, a földet magát is. Megnyúzzuk, fáit kivágjuk. És olyan nehezen hajlik rá a gondolatunk, amire hétről hétre Agali felhívja a figyelmünket, az érző lények boldogságára, hogy bizony ez a föld, ez egy Istentől ránk bízott hely, és tessék úgy megállni ott, hogy szent ez a föld. Szent a konyha, és szent az íróasztal, szent a katedra. Mindazok a dolgok, amikben sürgünk, forgunk, és ami miatt morgunk, unjuk, és tele vagyunk mindenféle problémával vele kapcsolatban, csak egy tüskés bokor, mondhatná Mózes, 12 egy tucat. Annyi van ilyen a pusztában, mondom, addig, amíg a kecskék le nem rágják. Szent ez a föld, ahol te állasz, ahol Isten megszólít, ahol elkezdesz őrá is figyelni, nem csak magadra. Szent az a hely, ahol szolgálsz, akkor is, hogyha alacsony a komfort fokozata, ha mindenféle problémát van vele. És aztán még mindig az Úrnál maradva, bár lehet, hogy váltogatnunk kell majd, és beszélünk arról, hogy mit mond a szöveg rólunk, azon keresztül, ahogy Mózesről beszél. De azért egy dolgot még mindenképpen említsünk itt meg, és ez az, hogy ezt az Istent, aki világokat teremt, mindenek felett való, ezt bizonyos kérdések különösen is és nagyon foglalkoztatják. És ezek között az egyik fontos kérdés az elnyomottaknak az ügye. Pedig mi azt gondolnánk, hogy ezzel az Isten se törődik. Jobb könyve, a szenvedő ember könyve, aki amikor mindent megtapasztal abból, amiből szeretett volna kimaradni, akkor még ilyeneket is mond, hogy szörnyű szenvedéseken mennek át emberek, szegények különösen, és az Isten nem törődik velük. Mi is gyakran érezzük ezt, hogy Isten nem törődik azzal a szenvedéssel, ami a világon van. Sokan a holokausztban elveszítették a hitüket, mert úgy gondolták, hogy ha Isten van, akkor be kellett volna avatkoznia. Sokan a betegséggel szembesülve, vagy még több a halállal szembesülve mondják, ha Isten van, akkor ez nem következhet be, és bekövetkezik. Pedig Istent érdekli népének nyomorúsága, és népe az egész világ. Itt hosszadalmasan mondja el az Úr, hogy láttam az ő szenvedésüket, meghallottam, sőt, ismerem. Az ismerem az azt jelenti, hogy azonosulok vele. Egy nagyon kedves Auschwitzot megjárt asszony mondta, aki azt mondta, hogy 17 évbe telt, mire Auschwitz után újra embernek és nőnek érezte magát, hogy neki az volt a megtapasztalása, hogy az Úr ott van, és velük együtt szenved. És azt gondolom, hogy teljesen rendben van teológiailag. És az is rendben van, ha én azt mondom most, hogy amikor meghalunk, szenvedések közepette, már nem tudjuk elmondani azt se, hogy mi fáj, csak ordítunk esetleg, hogy az Úr ott van velünk ebben, és átjön velünk a halálnak a kapuján, meghal velünk. Nem tudjuk máshogyan mondani ezt. Szóval valamit megtudunk itt most a Szentigében arról, hogy Isten velünk érez, azonosul a sorsunkkal, láttam, meghallottam, le is szállok, hogy megszabadítsam, sőt, bevigyem, ez a 6 fontos dolog itt elhangzik. Isten nem érzéketlen, és nem néz félre akkor, amikor bennünket mindenféle szenvedés ér, de hát itt vagyunk ezen a földön. Ez a föld, ahol vagyunk, mondom, megint áttérek egy kicsit a lehetséges szolgálatunkra is, egy nagy-nagy kísérleti telep. Valahogy úgy, ahogy kilövik az embert, hogy menjen, nézze meg, mi van a holdnak a másik oldalán. És küzdenek ezért az asztronauták, hogy ők legyenek azok, akiket kilőnek. Na most tessék elgondolni, hogy milyen kényelmetlenül érzi a magát az ember napokig, ha nem tud zuhanyozni, és egyéb dolgokat nem tud elvégezni. Nagy kényelmetlenségben van, és mégis fantasztikus élmény, pláne annak, aki le is szállhat a holdra. És tudja, hogy szenvednie kell ezért. Tudja, hogy ennek szörnyű kockázata van. Sokan ott is maradtak. És mégis részt akarnak benne venni. Ez a jó, és Isten nem baj, hogy ilyenre teremtette a világot. A baj az lenne, ha magára hagyta volna. És nem mondhatnánk vele, hogy így van, így ezt mondja az Úr, láttam, meghallottam, ismerem, leszállok, megszabadítom, beviszem a nyugalomnak a helyére. És akkor most tegyük el egy picit a nevével kapcsolatban mondott dolgokat, és nézzük meg akkor, hogy mit mond Mózesről. Azzal kezdődik a történet, hogy őrizte a juhokat. Régi bölcsek azt mondják, hogy aki soha nem legeltetett juhokat, aki nem kezdte kisbolytárként, az alkalmatlan egy népnek a vezetésére. Nem tudom, láttunk-e már ilyen alkalmatlan vezetőket, akiknek soha nem volt rendes állásuk korábban. Rögtön politikusok lettek, rögtön vezetni kezdtek egy országot, és lehet, hogy egy biciklit sem tudnak elvezetni, pláne nem egy birkát, vagy egy magát megmakacsoló csacsit. Ugye nekünk is itt van egy szamarunk, és Hamid mondja, hogy mindig tolni kell a végét a szamárnak, mert időnként nem akar a szamár menni. Na de aki nem tud egy szamarat rávenni arra, hogy az ő érdekében menjen odébb a szamár, megkapja azt, ami neki jár, hát hogy akarna az embereket vezetni? Sőt, Mózes nem is a saját juhait, és ez is fontos, legeltette, hanem az apósának a juhait. Ő valakinek bedolgozott, és ezért valami részesedés esetleg járt neki, de most tanulja meg, hogy nem az én tulajdonom az a nép, amelyet én vezetek. Nem csinálhatok vele azt, amit akarok. Nem csűrhetem, csavarhatom a törvényeket úgy, hogy azok nekem kedvezzenek, és mondjuk a kasszájuk megvédése érdekében elvehetem tőlük azt, ami az övék, és kijátszhatom a törvényeimmel, vagy a jogszabályaimmal az ő jogaikat. Nem az enyém. Valakié rám van bízva, és a rám bízottat becsülettel akarom terelni. Aztán hát azt is elmondhatjuk erről a Mózesről, hogy úgy bele volt kényelmesedve ebbe az állapotba. Ez a megrázó élmény, ami itt éri őt, ez fölébreszti. Valamikor azok közé tartozott, akiknek az életét el kellett volna venni, fiúnak született akkor, amikor Egyiptomban az volt a törvény, hogy a fiúkat bele kell folytani. Bárki belefolytatja a Nílusnak a vizébe. Csodálatosan megmenekült. Bekerült a fáraó udvarába, mindent megtanulhatott. Elkezdett szárnyalni a karrierje, és akkor a karrierje csúcsán menekülnie kellett. De megállapodott. Valahol itt távol, a békés pusztában bárányokat legeltet, kecskéket legeltet, és úgy érzi, hogy nem kell neki. Az, amit hajdan gondolt, hogy majd ő lesz a népének a szabadítója, mert ő így gondolta ezt korábban, és lemondott már erről, és már nyugdíjas korban van. Már ott kell hagyni a rektori állást, vagy a, nem tudom én, politikusoknál sajnos nincs ilyen korhatár, hogy le kéne mondaniuk bizonyos kor fölött, de ő már nem akart semmit csinálni, amikor Isten megszólította őt. Ne dacolj az Úrral, hogyha megszólít, akármennyi idős vagy. Van, aki azért mondott nemet, mert ő túl fiatal. Van, aki azért, mert ő már túl öreg. De ha Isten megszólít, ha Isten küld el, akkor valahogy győzd le a vonakodásodat. Mert itt ez van, hogy meghalva, hogy az Úr átérzi népe szenvedését, és elhatározta, hogy megszabadítja őket. Nagyon helyesli ezt Mózes, csak amikor elhangzik, hogy ezért azt gondoltam, hogy téged elküldelek a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet, akkor teljesen magában roskad, és azt gondolja, hogy hát ilyen egyszerű lenne, elmegyek és kihozom ezt a népet. Hát kicsoda vagyok én? Kicsoda vagyok én, hogy kihozzam a fáraótól Izrael fiait Egyiptomból? Ez a kicsoda vagyok én? Hiszen ott van a másik oldalon a sokkal nagyobb fáraó. Emberek, akik lenyűgözően arrogánsak, és önzők, és uralkodnak a félvilág felett, vagy legalábbis a térség felett. Ki vagyok én? Az Úr azt akarja, hogy érezd, hogy hisz benned, és érezd azt, hogy van terve veled, akár a fáraóval szemben is. Majd, ahogy a következő fejezetek ezt megmutatják. Ne akarsz te megmondani, hogy mire vagy alkalmas, ha Isten szólít. Fogadd el, hogy hit benned, és valami nagy dolgot akar veled véghez vinni. Igen, erről szól a harmadik dolog. Mire indít engem az olvasott szöveg? Hát arra, hogy ne magamból kiindulva, ne a koromat és egyéb emberi dolgokat mérlegelve próbáljak arra választ adni, hogy engedelmeskedjek-e vagy nem Isten hívásának. Ha ő hívott, ahogy Ábrahámot is időskorában hívta, nagyon érdekesek ezek, lehet, hogy azért tetszik nekem, mert már én is úgy érzem, hogy bőven elég nekem itt reggel a lovat megvakarni, mint ahogy ma reggel ez történt, és hogy jó ez a békesség. De hát Istennek lehet, hogy nagyobb terve van velünk. És lehet, hogy olyan régóta szeretné ezt elindítani, csak mi nem voltunk erre készek. Halld meg a hívást, nem csak azért, hogy letedd a bűneidet az Úr elé, hogy ő megválthasson és megszabadíthasson, hanem valamit kezdjen veled, mert terve volt veled. És akkor végül még ide térjünk vissza ehhez egy-két mondat erejéig, hogy ki az, aki küldött. Ugye azt mondja itt az ige, ez az ehje asher, ehje, így hangzik héberül, ami itt van, ez a vagyok, aki vagyok, de Maimonidész, a nagy bölcs azt mondja, hogy nem így kéne fordítani, hogy vagyok, aki vagyok, mert ez is érdekes, hogy a mindig lévő, az örökké való az, akinek az üzenetét elvisszük az emberekhez, hanem úgy is lehetne ezt fordítani, hogy a leszek. Én ott leszek mindig az életnek azokban a pillanataiban, amelyeket olyan értelmetlennek, vagy megoldhatatlannak gondolunk. Ott leszek, nem csak vagyok úgy általában, hanem jelen leszek az életedben. Odaállok melléd. Ugye ez a válasz Mózesnek a kifogására is, hogy kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, ez a válasz. Így is van az igében, és felelte, én veled leszek. A leszek az, aki megszólít bennünket, veled leszek. Ne aggodalmaskodj a dolgok felől. Indulj el, egy lépést mutatok, mint Mózesnek is, de én veled leszek. Veled leszek, hogy véghez vidd azt a feladatot, amit rád bíztam. És még annyi mindent lehetne elmondani, de itt megállok, és kívánom valamennyiünknek azt, hogy valahogy nézzünk körül azon a helyen, ami szent hely, mert Isten meg akarott bennünket szólítani, mondom, lehet ez a konyha, a betegágy, ami mellé oda kell állnunk, az adminisztratív munka, művészi munka, bármilyen munka, amit az ember elvégez, az lesz ott a mi csipkebokrunk, amiből Isten megszólít minket, és arra indít, hogy vigyük el az emberek közé ennek a szolidáris, az emberrel együttérző, vele és benne lakozó Istennek az üzenetét és gondolatát, képviseljük őt ebben a segítségre, vigasztalásra és áldásra váró világban. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk!